I det du kvæl ud og inditere en godt. Og det vil ene se dig slat og gøre motivation. Med meditation og at gives vi lage og vejert, at gives vi lage og bartetalert, og østes lényeg segítésért végezzük. Végső célunk az, hogy az összes lény érje el a tökéletes szabadságot, szenvedéstől való tökéletes mentességet és a tökéletes megvilágosult fölébredett állapotot. Érezzük, hogy ennek a fajta indítatásnak nagy ereje van, lelkesítő nagy ereje van, emeljük föl a szívünket, tárjuk ki, érezzük, hogy tényleg nagy jelentőségű dologgal foglalkozunk, amikor a meditációt végezzük, illetve a tanításokat hallgatjuk és a tanításokon gondolkozunk. Tehát az öt erővel foglalkozunk, a múltkor az öt erő és az öt érzelem témájával foglalkoztunk. Ugye röviden azt tárgyaltuk, tehát címszavakban összefoglalva, hogy a föld erő a büszkeség, a vízerő a harag, a tűzerő a vágy, a levegő a féltékenység, a tér a nem tudás. És azt is mondtuk, hogy ezt az öt erőt, vagy ezt az öt érzelmet három méregben, a tudat három mérgében szoktuk összefoglalni. Azt mondjuk, hogy van öt gyökér érzelem, vagy alapérzelem, ez a nem tudás, a gyűlölet és a ragaszkodás. És van kettő, ami így most szoktuk mondani, hogy ág érzelem, ez pedig a irigység, féltékenység és a büszkeség. Tehát a tudat három vagy öt mérgéről szoktunk beszélni, ezek a zavaros érzelmi szinten megnyilvánuló öt erőnek a megnyilvánulásai. Ugyanakkor beszélni kell arról, hogy a hétköznapi életben, a durva erőkben hogyan rejlenek bennük a finom erők. Azok, akiknek jó karmájuk van, és el akarják élni a megvilágosulást, használhatják finom tulajdonságaikat természetes módon, és növelhetik a bennük rejlő tisztaságot egészen addig, míg többé már nem függenek a durva anyagtól, és a cselekedetek visszahatásaitól, vagyis a karmától. Ja. Tehát ez egy újfajta szemlélet, igaz? Újfajta szemlélet, azt mondjuk, hogy az öt erő megnyilvánul durvább és finomabb szinteken, ja. És az öt erőt tisztítani lehet fokozatosan. Tehát a durva megnyilvánulások helyett a tisztább, lényegibb megnyilvánulások szintjére tudunk menni. Tehát az öt erő ugye megnyilvánul durva és finom szinteken, és a durva szinteken nevezzük ezt anyagnak. Durva szinteken nevezzük anyagnak. És ahogy tisztítjuk az öt erőt, és egyre inkább az öt erő lényegibb energiájával dolgozunk, egyre kevésbé függünk a durva anyagi szinttől, igaz? És a karmától. A karma az is, ugye az energiáknak egy durva megnyilvánulása. Tehát arról is beszéltünk már sokat, hogy a kétféle Energiáról beszélünk, karmikus energiáról és bölcsesség energiáról, igaz? Tehát ugye a tantrikus tanításokban azt mondjuk, hogy a karmikus energiákat tisztítjuk, és átalakítjuk bölcsesség energiává, ami igazából nem is átalakítás, hanem tisztítás. Tehát a durvább karmikus erők helyett megjelennek a tiszta bölcsesség erők vagy energiák. Hát ez ugye erről is beszéltünk már, hogy ugye ezzel kezdődött a tanítás a legelején, hogy az öt erő végső soron nem más, mint az öt női Buddha, vagy öt égjáró tündér, ugyanaz, mint női Buddha. Tehát öt női Buddha, öt égjáró tündér, öt dákini, öt kangróma, tibeti kangróma, szanszkritus dákini, magyarul égjáró tündér, vagy égjáró röviden. Tehát ugye más szóval az öt Buddha, öt női Buddha, ez az öt erő. Ugye az öt erő, vagy ugye a külső világban, külső környezetben ezek úgy hívjuk, az öt elem. Igaz? Tehát ez az öt energia, öt erő, ami az egész jelenség világot ugye alkotja, vagy teremti folyamatosan, az öt erő játéka. Tehát ez végső soron nem más, mint az öt Buddha, öt női Buddha. Itt ugye látunk egy mandalát kivetítve, itt ugyancsak a férfi Buddhák vannak, de ugye sok mandalán láthatjuk, hogy férfi-női Buddha egyesülésben látható, és ott az öt női Buddha az öt erő energiájának a tiszta lényegiségét képviseli, vagyis az öt bölcsességet. Öt bölcsességet. Az öt bölcsesség, ugye arról is beszéltünk már, ugye a föld erő bölcsessége az egyenlőség, éppen a múltkor, azt hiszem, a múltkor tárgyaltuk ezt, az öt hogy mondjam, a föld erő tiszta lényegisége a egyenlőség bölcsessége, a víz erőjé a tiszta, hogy mondjam, az a tükörszerű bölcsesség, a tűz erőjé a megkülönböztető bölcsesség, vagy megkülönböztetés bölcsessége, a levegő erőjé, ugye a mindent beteljesítő bölcsesség, és végül a tér erő tiszta lényegisége, az pedig a dharmadhátu, vagy pedig a valóság terének a tiszta bölcsessége. Tehát ilyen módon mondhatjuk, hogy illetve ebből kiderül, hogy az öt erőnek a durvább megnyilvánulása ugye az anyag, viszont a legfinomabb megnyilvánulása pedig az öt bölcsesség. Öt bölcsesség. Tehát amikor egy lény, ugye amit itt most, amivel kezdtük ezt, hogy azoknak jó karmájuk van, és el akarják élni megvilágosodást, használhatják a finom tulajdonságaikat természetes módon, és növelhetik a bennük rejlő tisztaságot, egészen addig, míg többé nem függenek a durva anyagtól, és a cselekedetek visszahatásol. Tehát itt ezt értjük ez alatt. Tehát a durva erőkben benne rejlenek a finom lényegiségek, és amikor valaki megtisztította ezeket az erőket, akkor megszabadul azoknak a durva szintjeitől, és többé nem az anyagban él, hanem a bölcsesség világában, tehát ezt nevezzük megvilágosult állapotnak. Tehát neki a föld, ugye az többé nem kemény anyagot jelent, hanem az egyenlőség bölcsességét jelenti. A víz az ugye nem olyan dolog, amiben megfullad ő nem fullad meg a vízben, hanem a víz a tükörszerű bölcsességet jelenti az ő száma, ő abban él. Tehát neki a víz a tükörszerű bölcsesség. És így tovább. Tehát például, amikor Jézus a vízen járt, ugye akkor akkor neki a víz a tükörszerű bölcsesség volt, és nem az, ami nekünk, amiben egy hétköznapi ember elsüllyed, igaz? Tehát, mert durva anyagból, földből van a testünk, igaz? És a föld elsüllyed a vízben. Ugye ez a mi világunk, de egy Buddha számára egész más világ van. Tehát ott a tükörszerű bölcsesség volt ugye a víz, és a egyenlőség bölcsessége volt az ő anyagi teste, ugye, és a kettő ugye nem úgy viselkedik, hogy az egyik elsüllyed a másikban, hanem ezek tiszta energiák, amelyek harmóniában vannak egymással. És ugyanez van ugye Milarépával, Guru Rinpoche-vel, amikor megpróbálták ugye Milarépát ledobni a szakadékból, ugye hát neki ugye a hétköznapi embernek ugye nagy sárból van a teste, az leesik és összetöri magát. Milarépa teste ugye az egyenlőség bölcsességéből volt, ugye, az anyagi része, és az ugye a levegőben, ami pedig a mindent beteljesítő bölcsesség, a levegő, és a levegőnél nem nehezebb ugye az egyenlőség bölcsessége, igaz? Tehát ezért nem esik le a levegőben, hanem harmóniában van a levegővel. Ugyanígy ugye, amikor tűzzel meg akarták égetni ugye Guru Rinpoche-t, meg Milarépát is, ugye, előfordult vele is, ugye akkor ugye a tűz az ő számára nem olyan volt, ugye, még a teste nem volt föld, durva földből, ugye, sárból, a tűz az ő számára ugye az egyenlőség, vagy a megkülönböztetés bölcsessége volt, és ugyanígy a megkülönböztetés bölcsessége, és ugye a teste, ami a egyenlőség bölcsessége, ugye a kettő harmóniában van egymással, az egyik nem árt a másiknak, igaz? Tehát ezt így kell elképzelni, ez persze az elmélet, ugye a gyakorlatban ezt meg kell valósítani, és akkor ez működik is. Tehát sem Guru Rinpoche-t, sem Milarépát nem tudták megégetni ezért. Mert ők megtisztultak az anyagok hiedelmétől, mert ez gyakorlatilag csak egy hiedelem, ugye? Tehát mi elhisszük, hogy sárból van a testünk, és elhisszük, hogy a sár az leesik a levegőben, ugye? És összetöri magát, és nem azt éljük meg, hogy az anyagunk, vagy a testünk, ugye a test szilárd, hogy mondjam, halmazállapota, az egyszerűen csak az egyenlőség bölcsességének a kifejeződése, és akkor ugye a levegő, az pedig a mindent beteljesítő bölcsesség kifejeződése, és a kettő ugye harmóniában van egymással, az egyik nem nehezebb a másiknál, és a többi így ugye a szakadékba lehajítás ugye nem tud ártani egy Milarépának, ő egyszerűen elszállt, elrepült. Elrepült a tűz ugye szép, a Guru Rinpoche-ről is ugye olvastuk, hogy nem is tudom, 3 napig vagy egy hétig is égett a tűz, annyi fát raktak ugye köré, óriási mágiát, és utána, amikor eloszlott a tűz meg a füst, ugye akkor ott látták, hogy hát Guru Rinpoche vidáman, boldogan meditál dákinik körében. Dákinik, hát a dákinik ugye azok a különböző energiáknak, ugye a női buddák körében, ez pontosan azt fejezi ki, hogy ezek a erők, amik nekünk ugye elemekként nyilvánulnak meg, ezek az erők, energiák az ő számára női buddák alakjában nyilvánultak meg, és ugye ezt aztán látták is az emberek ott, Guru Rinpoche számtalan dákinivel, égjáró tündérrel körülvéve. Ja? Tehát ez ugye ilyen egyszerű és szép dolog, ha értjük. Most persze más a megvalósítás, de legalább értjük. Tehát egy világképet építünk itt most föl, ami teljesen merőben más, mint amihez szoktunk. Ez nagyon-nagyon fontos megszabadulni attól a babonás világképtől, amiben élünk, amit ugye belénk oltottak a iskolában, meg akár a szülői ház környezetében, és mindenhol, és oltanak folyamatosan, ugye, tehát átalakítani ezt. Ugye a mai világban egy kicsit az ember gondolkodik, nagyon sok segítséget lehet kapni ehhez, mert ugye ott van például ez a képernyő, mit csinálunk, bedugjuk a konnektorba, és fantasztikus dolgok jelennek meg rajta. Tehát ez mutatja, hogy milyen óriási lehetőségek vannak az energiákban. Tehát egyszerű elektromos energia, ugye, semmi más elektromos energia, és ez lesz belőle. Tehát csodálatos képek is, csodálatos dolgok is, mozogni is tud, és minden, és itt telekommunikáció van, hogy hívják okkal, műholdakkal, stb. Tehát hihetetlen dolgokra képes, ugye az energia, ezt látjuk. Tehát az energia ennél még sokkal többre is képes, ugye? Tehát amikor az energia megtisztul, ez még mindig a durva szint, mert a durva szinten is hihetetlen dolgokra képes az energia. Tehát ez informatika korában, ez egy érdemes ezen elgondolkozni, meditálni, mert itt van. Tehát egy kicsit elkezdünk ezen gondolkozni, akkor valahogy mindjárt ugye nagy segítséget kapunk ahhoz, hogy szélesebb látószöggel, horizonttal tekintsünk magára az anyagra is. Ja? Magára az anyagra is. Tehát ezen aztán túl megy még ugye amikor ugye a lényegi tanításokkal foglalkozunk, amelyek ugye ennél messzebb visznek bennünket, tehát elvisznek bennünket az úgynevezett csodák világába. Tehát ezek nem a csodák világai, nem a csodák világa, hanem egyszerűen a természet világa. Tehát nem természet fölötti dolgok ezek, hanem ezek a természetes dolgok. Ez a valóság. És ezzel szemben, amiben mi élünk, az egy babonás, zavaros, kaotikus hiedelemvilág, ami egyszerűen elhomályosítja a mi látásunkat, és egy képzelet világában, képzelődés világában élünk. Tehát egy árnyék világban, ami megakadályoz bennünket abban, hogy a valóságot lássuk. Ja? Tehát ugye a valóság az, hogy az energiák, vagy ezek a öt erő, az nem más, mint öt bölcsesség, öt női Buddha, és ezt megmutatják nekünk a nagy mestereknek az élet történetei, ugye Jézus ide tartozik, és sok más, ugye nyilván Buddha. Sok mester, sok-sok mester van, ma is élnek ilyen mesterek, ugye hallottunk. Első kézből, ugye elbeszéléseket, ugye láttátok ezt a Csigunk Kagyükfák által készített filmet, ahol egy mester elmeséli, hogy gyerekkorában egyszer megpuhult a lába alatt a szikla, és ott maradt a lábnyoma. És ezt ő meséli el, akivel történt. És mások is sokan ott voltak és látták, ugye, kisgyerek korában olyan odaadás, és hit ébredt benne, ugye, Guru Rinpoche iránt, és éppen egy sziklán állt, és megpuhult a szikla a lába alatt, és ott hagyta a lábnyomát. Utána a szikla visszakeményedett, ja? És azóta is ott van a lábnyom. Tehát ilyen dolgok történnek ma is. Ugye, ma is történnek. Sőt, ugye ott vannak, hogy még ember se kell hozzá, hanem maguktól nőnek ki a sziklákból képek maguk. Ez most folyik. Tehát ugye például ott van ugye Janglesőben, ugye Parpingban, hogy hívják, Nepálban egy nagyon híres tárakép, ugye, ismerjük, láttuk fényképen, sőt ott voltunk és láttuk. Amikor először ott voltam 88-ban, akkor is láttam, másodszor ott voltam 2000-ben vagy 2002-ben, vagy mikor láttam. És akkor már sokkal, sokkal élesebben kirajzolódott a szobor, a dombormű, tehát azóta nőtt. Tehát nő ki a sziklából, ez nő ki a sziklából. Sokkal markánsabban megjelent már, mint az 88-ban. Tehát ilyen dolgokat az ember saját szemével lát, tapasztal, mert ott vannak ugye Guru Rinpoche és más mesterek kéz és láb lenyomatai a sziklákban, ugye, fölmegy az ember, Copema, ugye, ahol a Guru Rinpoche-t elégették, és a mágia helyén egy tó keletkezett, ez a hely megvan ma is, ugye, akkor Copema, és az ember elmegy oda, És akkor onnan fölmegy a hegyre, ott vannak remete barlangok, és ott is van egy sziklában Guru Rinpoche-nek a lábnyoma például. Gyönyörűen látszik, sőt kettő is van, mert ott van egy hindu ember, egy indiai ember, aki Coca-Colát árul, neki van egy saját Guru Rinpoche lábnyomata, hát amit persze ő faragott ki a sziklából. De van, tehát ott kettő van. A lényeg az, hogy ezek ilyen valóságos dolgok, és hogyha ez a szemléletet magunkévá tesszük, ezek nem csodák, ezek természetes dolgok, természetes dolgok. Tehát ezek a megvilágosult emberek tisztítják, ugye használhatják finom tulajdonságaikat természetes módon. A finom tulajdonság, ez ugye a bölcsesség energiát jelenti, és növelhetik a bennük rejlő tisztaságot egészen addig, míg többé már nem függenek a durva anyagtól. Tehát járni tudnak a vízen, repülni tudnak a levegőben, a tűz nem égeti meg őket, és így tovább, és így tovább. Ja? És a cselekedetek visszahatásától, vagyis a durva karmikus energiák helyett, ugye finom bölcsesség energiákban élnek ők. Ja? Ha felismerjük a durva erőkben rejlő finom erőket, képesek vagyunk ügyes módszereket alkalmazni. Ja, ez a következő lépés, ugye, ha felismerjük a durva erőkben rejlő finom erőket, képesek ügyes módszereket alkalmazni. Például, amikor valaki mosolyog, fölfelé görbülő szája sarka a durva külső erőkön keresztül kifejezi a finomabb belső boldogságot. Amikor valaki mogorván néz, ráncolt homloka a durva külső erőkön keresztül kifejezi a finomabb belső haragot vagy háborgást. Ja? Tehát ez ilyen egyszerű, tehát belül van egy érzelem, ami finomabb, tehát egy fokkal finomabb, hogy mondjam, formája az erőnek, mint ugye a test. De a testre hat, és ugye amikor az ember boldog, akkor ugye a szája fölfelé görbül. Amikor az embernek gondja van, akkor ráncok vannak homlokán, a szája lefelé görbül. Tehát ugye a finomabb erő ilyen módon ugye hat a durvább erőre. Igaz? Ami előfordul azonban, hogy a mosoly mögött rejlő finom erők nem jó előjelűek, tehát nem pozitívak. Bár a durva erő szintű száj sarka felfelé görbül, a mögöttes finom erők rossz indulatúak, mint amikor a horgász ízletes falatokkal csalogatja a halat, hogy megölhesse. Ja? Tehát ilyen is van, ugye, hogy az ember mosolyog, de csak azért, hogy az másikat ugye megvezesse, és kihasználja, és akármit, tehát ugye ártson neki. Ja? Ilyen is van. Mosolygunk, de a mögöttes szándék ártalmas, mint a horgász például. Előfordul az is, hogy a mogorvaság mögött a finom erők nem rossz előjelűek, ugye? Tövisek mögött gyönyörű, gyöngéd világok nyílhatnak, ugye? Ilyen például egy szigorú, de szerető szülő, aki ugye a gyermeke iránti jó akaratból szigorú módszereket alkalmaz, mert ugye arra van éppen szükség, tehát ilyen is van. Ezért okosnak kell lennünk, hogy felismerjük a minőségét annak, ami láthatatlan, és bizonyosságot szerezzünk arról, hogy hogyan használjuk a jó és rossz előjelű finom erőket. Ja? Tehát az embernek okosnak kell lennie, ugye nem szabad naívnak lenni, ugye naív ember csak a durva erőket látja, és a finom erőket nem tudja kikövetkeztetni mögöttük. Ja? A buta ember, ugye erről lesz itt most szó. Ami látható egy fenkölt lény számára, tehát egy megvilágosult lény számára, az láthatatlan egy közönséges ember számára. Épp úgy, ahogy ami látható egy okos közönséges ember számára, az láthatatlan lehet egy rövidlátó közönséges ember számára. Ja? Tehát az okos ember következtetéssel előre láthat dolgokat, míg a jövő teljesen homályos a rövidlátó embernek. Ja? Tehát ugye ezt ugye tudjuk jól, ugye például van egy orvos, az orvos ugye a ránéz a betegről, megvizsgálja, megnézi a pulzusát, ugye például a tibeti orvosok ugye pulzus diagnosztikát használnak, nagyon sok pulzust érzékelnek, de a nyugati orvoslás ugyanilyen, ugye megvizsgálja, megnézi a tüneteket, megvizsgálja a leleteket, stb. És abból tud következtetni. Ja, következtetni. Olyan dolgokra, amiket nem látni egyébként. De ugye a tudomány és a tapasztalat ugye segítségével ugye ő következtetni tud. Lát olyan dolgokat, amit más nem lát. Ja? Más nem lát. Tehát a durva erőkből okosan, tudással és tapasztalat segítségével ugye lát dolgokat, előre láthat dolgokat, ugye, amit más nem lát. Vagy a cigány azt, hogy megnézi a tenyerünket, és lát dolgokat. Ja, lát dolgokat, amit mi nem látunk. Mi csak csikokat látunk, bőrt látunk csak a tenyerünkön, meg benne csikokat, de a cigány asszony az látja, hogy meg fogunk halni. Ja, mi azt nem látjuk. Pedig oda van írva, igaz, ismeritek azt a történetet, ugye, hogy voltak ezek a tartózi rend, ugye, azoknak a fő meditációja, ami volt, a tenyerüket nézték. Ha belenéztek a tenyeretekbe, mit láttok? Mind a kettővel bele kell nézni. Egyszerre, mind a kettővel. Mit láttok? Két nagy M betű van a tenyerünkben. Látjuk a két nagy M betűt a tenyerünkben? És ugye azt mondták, hogy ezek az emberek, hogy memento mori, emlékezz a halálra. Ja, és ezen meditáltak. Egyfolytában nézték a tenyerüket is. És ez a mulandóság. Nekünk memento mulandóság meditációja. Meditálj a mulandóságon. M-M. Itt van a tenyerünkben. Ja? Bármikor belenézünk a tenyerünkbe, látjuk, meditálj a mulandóságon. Ja? És ez a fő meditáció. Ez a legfőbb meditáció. Meditálj a mulandóságon. Ja? És akkor az ember kétségbeesik, és mondja, mamma! ez a folytatása a meditációnak. Ja? Ja? Mamma! Meditálj a mulandóságon. Ja? Memento mori, ugye ez volt nekik a fő meditációjuk. Ez csodálatos, csodálatos, mert ez itt van. Itt van. Van valaki, akik nincs M betű a tenyerében? Neked nincs M betű a tenyerében? Hát neked mi van?
Nem ér össze.
Mutasd! Ilyen nincs, hogy nincs M betű a tenyerében. Nem fogsz meghalni. Amint. Nem fogsz meghalni. Hát de vagy, itt van neked is ez az.
Ja, itt. Nem ér össze. Nem,
nem, nem, hát itt összeér, ott megy. Itt van, ne, ha ezért, csal. Megpróbál csalni, nincs M betű a tenyerében. M, ott az M betű. Mindenki másnak van M betű a tenyerében? Van? Na hát akkor erre emlékezzetek, hogy meditálj a mulandóságon, mama! Jó? Bármikor. Menjünk a villamoson, és mama! Ja? Nos. Sok mindent jelentett. Például megjött a menses. Arról is emlékeztetek. Ja. Nos, tehát ez a finom erő, a durva erőkben, a finom erők, itt ez is az, durva erők az a test. És a finom erők, ugye, meditálja mulandóság, oda van írva. Ez a finom erők megnyilvánulnak a durva erőkön keresztül. Mint amikor az ember mosolyog, vagy haragszik, ugye? Ha az embernek van tudása, most már van, ránézünk, és ezt már nem tudjuk elfelejteni, igaz? Meditáljon mulandóságon. De őszentség, karmapa, 16. karmapa mondta mindig, hogy figyeljétek az órát. Akkor még voltak órák, ma már nincsenek órák, ma mindenki zsebtelefonozik. Figyeljétek az órát, ahogy ketyeg az óra. Mit mond az óra? Death, 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 death. Ugye ez angolul halál, halál, halál. Egyre közelebb jön a halál. Minden, hogy hívják, minden kettyenésnél, ugye halál, halál. Közeledik a halálunk, minden óra, az óra minden kettyenésével közeledik a halál. Tehát az is erre emlékezt. Tehát ugye a durva erők, körön keresztül megnyilvánulhatnak a finom erők, tehát itt a láma tanítása jön, ugye, hogy egyszer, ha hallott az ember a karmapától, akkor meghallja az órát, mindjárt eszébe jut, hogy mit is mondott karmapa, azt mondta, hogy death, 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 mindig, ja? Ja? Szógyár Rinpoche, ő csinált egy órát, egy, nem tudom, ismeritek egy karórát, és az karóra, ugye van rajta mutató, persze rendes karóra, de a számok helyett négy szó van. Ugye fönt, lent, jobbra-balra négy szó, tibetiül van. Szóval ugye Sem Ma Yeng Shik, Sem Ma Yeng Shik. Ez azt jelenti, hogy elmém ne csapongj. Hát ugye négy, tibetiül ez négy szó. Sem Ma Yeng Shik. Ja. Elmém ne csapongj. Négy. Így. Hát az is föl van osztva. Jengsik az egy szó igazából. Elmém, szem, ma, az ne. Jeng az csapong, és a csik az a felszólító rag. Ja. Szem, ma, jengsik. Ez van ráírva. Nekem is volt is egy olyan morám, csak a mulandóság révén eltűnt. Még az óra maga is mulandó volt. Ja.
Folytod az indiai tanítóit valamelyik évben nálunk vendéges, a lányfalúi csapatnak a tanító, ő pedig így csettingetett, tehát hasonlót próbál kifejezni, ő csettingetett. Csak ha már a kézről veszünk, az is kéznél van mindig.
Persze, csettingetünk, minden csettintéssel közelebb vagyunk ugye a halálunkhoz. Ja. Tehát ezek ugye mind a durva erőkkel keresztül megnyilvánuló finom erők. Tehát ez a tanítás nagyon fontos. Ugye Láma Hamang is mindig mondta, hogy itt Európában sokat harangoznak, meg az órák ütnek, toronyórák ütnek, és az is mindig a darmára emlékeztet minket. Hát ugye a keresztényeket tényleg, mert megszól 5 órakor, tudják, akkor úrangyala van, 6 órakor, nem tudom én, milyen mise van. Következő, jönnek a misék egymás után, és 5 órakor fölkelnek az emberek, fölébrednek, és elmondják az úrangyalát. Ugye az egy ima, katolikus ima, és akkor és minden harangozás ugye valamire emlékezteti őket. Például gyerekkoromban az még szokás volt, nem tudom, hogy ma hogy van, de ott ugye Mezőkövesden, hogy déli harangszónál mindenki levette a sapkáját, kalapját. Amíg a déli harangszó szólt, mindenki levette a sapkáját. Mindenki. És, ja? Hát, nálunk úgy volt, hogy apámnak volt műhely, és ott voltak alkalmazottak, és ők déltől fél kettőig hazamentek ebédelni, mert közel laktak. És megszólalt a harangszó, levették a kalapjukat, és úgy mentek haza. Ja? Minden nap láttam, hogy mennek haza, levett kalappal, ja? Sapkával. Hát ilyen sapkájuk volt nekik, ilyen mici sapkájuk. Levet sapkával, kapta a kezükbe, szól a harang, mennek haza. Ja? Tehát ugye ez mind ugye a dharma. Harang azért szól, miért szól a harang? Ez mindig valamit ugye mond nekünk, hogyha megvan hozzá tanításunk, akkor ez mond nekünk valamit. És ezt ki lehet használni, érdemes kihasználni. Tehát vannak ugye torony órák, amik minden negyed órával ütnek egyet. És akkor az ember, van, akit ez irritál, ugye, de aki kapott egy tanítást, azt mondja, hogy na, megint elmúlt egy negyed óra az életemből, negyed órával közelebb kerültem a halálhoz, ugye. Tehát oda kell figyelni, oda kell figyelni. Mit is csináltam, nem is negyed óra alatt? Nem is tudom. Ja. És akkor az ember kicsit összeszedi magát, hogy na, a következő negyed órában azért figyeljek oda jobban. Ja? Tehát ugye... Ja? Tehát ezeket mind ki lehet használni, mind ki lehet. Tehát ezek a harang, ugye eleve ugye egy stupa, ez a torony, az egy stupa igazából. Ez egy szent, az is egy fölszentelt épület, mint a stupa, a templomtorony az egy stupa, a templomtorony megszólal, ugye amikor harang, megkondul a harang, akkor az a darmára irányítja a figyelmünket, és nem ellenkező irányba, ugye. Nos, tehát ilyen módon ugye a durva erők mögötti, hogy mondjam, finomabb erők megnyilvánulnak a durva erőkön keresztül. Ja? Ugyanígy, tehát továbbra is erről beszélünk, hogy a durva erőkben megnyilvánulnak a finomabb erők, ugyanígy, mivel számukra láthatatlan, sokan azt tartják, hogy a belső szellemi ösvény puszta babonaság. Ja? Tehát például valaki ugye bejön ide, és akkor látja, hogy képek vannak, meg szobrok vannak az oltán, és azt mondja, hogy ezek bálványimádók, ugye? Bobonás bálványimádók, ugye? Mert nem tudja, mit jelent, nem tudja, csak az ő saját, ugye, hogy mondják. Mivel számára láthatatlan, azt gondolja, hogy a belső ösvény követői babonások, meg bálványimádók, ugye? Nem ismerik fel, hogy csak úgy tudnak behatolni a durva erőkbe és kapcsolatba lépni a finom erőkkel, ha az erők tiszta, titkos lényegére támaszkodnak. Tehát itt ugye megkapja az ember a tanítást, hogy mi is az a szobor, mi is az a kép, miért van itt, stb. Akkor az ember megérti, és akkor megszabadul ettől a durva beállítottságtól. E támasz révén képesek a magasrendű lények arra, hogy sose merítsék ki tiszta, titkos, természetes erőiket és bölcsesség bizonyosságukat. Ja? Tehát ugye az erők tiszta, titkos lényegére támaszkodnak a magasrendű lények. Ja? Most az erők tiszta, titkos lényege az kimeríthetetlen. Ugye? Az végtelen. Az végtelen. Ugye az maga a tudat természetes állapota, a tudat természetes energiája, ami végtelen. Tehát az nem olyan, ami elfogy, az nem fogy el. Amikor valaki eljut odáig, ugye, amíg az ember csak próbálkozik, persze akkor kifárad, meg nem tudom, elveszti a hitét, a lelkesedését, az energiáját, mindent elveszít. De amikor valaki eljut odáig, hogy a tiszta lényegi erőkkel tud dolgozni, azok végtelenek, kimeríthetetlenek. Végtelenek térben is és időben is. Tehát azok nem fogynak el, nem vesznek el, nincsenek korlátozva sem térben, időben. Tehát egy Buddha az ugye az számtalan világegyetem távolságból is tud segíteni. Nem kell neki, nem jelent semmit a távolság. Tér, idő viszonylat az ugye az ő szempontjából nem is létezik. Ja? Minél többet használják a megvilágosultak a teret, amely természetszerűleg magába foglalja az összes többi erőt, annál finomabbá és könnyebbé válnak a durva erők, erőik. Ja? Tehát a tér itt ugye a tudatot jelenti, a tudatot. Tér erői, azok a tudat erői. Tehát minél a tudat természetes erői, tehát minél többet használjuk a tudat erőit, annál finomabbá, könnyebbé válnak a durva erők, annál kevésbé függünk ugye ettől a babonás beállítottságtól, hogy ha leesünk a szakadékba, akkor összetörik a testünk és meghalunk. Ja? Annál kevésbé van így. Ja? Végül, mikor már többé nem hisznek abban, hogy a durva anyagban bármi jót találhatnak, akkor úgy hívják őket, hogy megvilágosultak. Ja? Nos, tehát ez ugye rólunk szól. Úgy hívnak minket, hogy megvilágosultak. Ja? Igen, ez fontos, amikor ilyen tanításokkal foglalkozunk, akár ezzel, akár az öt erővel, ugye, ez már a gyémántúd szintje. A gyémántúd szintjén az embernek azt kell tudatosítani magában, hogy ő már egy, hogyha nő, akkor női Buda, hogyha férfi, akkor férfi Buda, ugye? Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy eleve abból indulunk ki, hogy megvilágosult természetünk van, és nem abból, hogy szerencsétlen, hogy bűnösök vagyunk, akiknek nem akarom mondani mindjárt, hogy milyen a miük. Lényeg az, hogy tehát egy új szemléletet kell kialakítani, egy új tartás, egy új öntudat, igen, Buda vagyok, Buda, bennem van a Buda most. Buda vagyok, az nem azt jelenti, hogy több vagyok másoknál, mert a Budának ugye a ismérve, a fő ismérve az, hogy önzetlenül tudja szolgálni, önmagáról elfeledkezve önzetlenül tudja szolgálni az összes lényt. Tehát a Buda ezt jelenti, nem azt jelenti, hogy akkor én meg Buda vagyok, és akkor magas trónon ülök. Ja? Több vagyok másoknál, tehát az abszolút nem Buda, az maga az. Ja? De ezt próbáljátok, tehát erről szól az egész gyakorlás, egy gyémántud szintjén, hogy az ember mindenféle módokon és módszerekkel és eszközökkel azt a tudatot erősíti magában, hogy igen, eleve már én Buddha vagyok, és mindig is az voltam, csak ugye még kevéssé, most kezdek ráébredni, hallottam róla, már elkezdtem dolgozni abba az irányba, de még igazából nem vagyok 100%-osan ugye tudatában annak, hogy mit is jelent Buddhának lenni. Ja? Ugye őszentséget 17. karmapa mondta, hogy ugye karmapa, és akkor mi pedig ugye azt mondta, hogy az egyedüli különbség köztetek és köztem az, hogy én tudom, hogy ti Buddhák vagytok, ti meg nem tudjátok. Ja? Nem azt mondta, hogy én tudom, hogy én Buddha vagyok. Én tudom, hogy ti Buddhák vagytok, ti meg nem tudjátok magatokról. Ez az egyedüli különbség. Köztetek és köztem. Ja? Ez nagyon frappáns megfogalmazása a dolognak. Erre emlékezzetek. Ja? Erre emlékezzetek mindig. Próbáljátok. Tehát új módon kell gondolkozni. Nem szabad, hogy mondjam, ilyen felemás. Most buddhisták vagyunk, de mégse gondoljuk azt, gondolkozunk így. Buddhisták vagyunk, mi az, hogy buddhista? Jaj, ezt jelenti az, hogy buddhista, ugye? Nem is tudom, buddhista vagyok, hát ez nem buddhista, ez mi a jó? Birka, ezt tudják, hogy birka. Ja? Tudni kell. És ha tudjuk, akkor van bizalmunk, akkor magabiztosak vagyunk, akkor van tartásunk, akkor fejlődünk, és akkor hozzá tudunk tenni a világ jólétéhez. Ja? Bármit csinálunk, tudjuk, hogy ez jó lesz a világnak. És amiről tudjuk, hogy nem lesz jó, azt nem csináljuk. Ja, de ez mind tudni kell, és meg kell erősödnünk ebben a tudatban, hogy tényleg, ugye, Buddhák vagyunk. Ja? És körülnézek, mit látok. Dákineket látok, és dákákat látok, Buddhákat, férfi és női Buddhákat látok. Aztán persze manapság már ez teljesen egyértelmű, hogy itt még úgy látom az. Opcionális már. Ma már ez is opcionális, hogy férfi vagy női Buddhát látunk. Jó? Ja? Jó? Rendben van? Jó ez így? Jó? Jó. Jó.
Jó.
Jó.
Jó.
Jó, ez így jó. Hát el kell kezdeni valahol. A Buddha az már megvan, csak még nincs meg hozzá a meggyőződésünk sajnos. Csak a meggyőződésen kell dolgozni. Buddhán nem kell dolgozni, az már megvan. Csak a meggyőződésen kell dolgozni. Ja? Érthető? Olyan, mint amikor az embernek már megjött a lottó ötös találat, már ott van a boríték, van. Ja, csak az ember még nem meri kinyitni. Ja, még nem meri kinyitni. Hát, ha mégse az van benne. Még nem merjük kinyitni. Ja, pedig már ott van, csak még nem merjük kinyitni a borítékot. Ja. Úgyhogy nyugi. Majd kinyitjuk ezt a borítékot. Először csak itt a borítékban, már itt van ez a lény, itt van ez. Én nem nyitom ki, mert megvan rá az okom, nincs meg rá az okom, mégis most csinálok, mint ha meg lenne az okom. Itt van. Itt észünk még 3 napig zsíros kenyeret eszünk, aztán majd kinyitjuk. Ezt csináljuk szó szerint. Inkább eszük a zsíros kenyeret, mert az biztonságos. Az biztonságos a zsíros kenyér. Jó? Nem? Van valakinek erre mondani valója, vagy hozzáfűzni valója, vagy kérdése, vagy akármilyen? És ha innen elmentek, akkor mindazzal mentek el, hogy Buddha vagyok itt. Mindazzal mentek el, hogy Buddha vagyok. Azzal kell elmenni. Azért vagytok itt. Azzal megyünk el. Itt a Buddha. Nehogy elmenjen. Nehogy eltűnjön, megromboljuk. Ja? Na jó, nem gyötörlek tovább benneteket. Köszönöm a mai napot, és akkor ajánljuk fel az érdemeket. Érdemeket, a nagy csodálatos dolgokkal foglalkoztunk. Ja, csodálatos dolgokkal foglalkoztunk. Nagy lépést tettünk előre, nagyon nagy hozzájárulást adtunk az egész világnak ezzel. Még talán nem is fogjuk föl mekkorát, de óriási, óriási hozzájárulás. Tehát akik ilyen tanításokkal foglalkoznak, csak hallanak róla már, az is, vagy eszükbe jut egy pillanatra, az is egy óriási nagy segítség az egész világnak. Ezt ne felejtsétek el. Tehát ezek nagyon-nagyon erős és nagyon-nagyon, olyanok, mint az atombomba ezek a tanítások. Tehát óriási, ez nem hétköznapi robbanóanyag, hanem atombomba. Ja? Tehát ezt nagyon fontos érteni. Ugye ez a gyémántúr tanítások, ezek nagyon nagy erőt mozgósítanak, szabadítanak föl, ha egyáltalán csak hallunk róluk, vagy egyáltalán egy képet, vagy egy jelképet fölmutatunk, kiteszünk a szobánk falára, vagy itt ránézünk a meglévőkre. Óriási dolgok. Minden megváltozik. Ja? Úgyhogy ebben ezt a fajta, ezt a fajta szemléletet is ki kell fejleszteni. Nagyon fontos, ez nagyon nagy erejű dolgok, és csinálni kell, az a lényeg. A többi az már megvan, tehát már Buddhák vagyunk, azzal nem kell foglalkoznunk, mert már azok vagyunk, csak ugye el kell hinnünk, az az egy. Ez fokozatosan megtörténik, lassan fokozatosan megtörténik. Ja? Például, amikor jön az emberben a harag, akkor csak mondja az ember, hogy ombendaszató hung. Ja? Ombendaszató hung az ugye a harag Buddhája, ugye, harag Buddhája, a kék Buddha, neki egy másik alakja, ott a fehér Buddha, Dorje Sempa, és az ő mantrája, hogy ombendaszató hung. Jön a harag, akkor az ember ombendaszató hung, kész. Ja? Ha jön a vágy, ragaszkodás, akkor mondjuk, hogy ommáni penne hung, miért? Vagy ommáni devari, miért? Mert a vágy, ragaszkodás Buddhája a vörös Buddha. Amitába, akinek egy másik alakja, ugye, Csenrézi Avalokitesvár, és az ő mantrája ommáni penne hung. Vagy amitába, ommáni devari. Ja? De le is lehet ezt egyszerűsíteni, mert bármilyen érzelem jön, csak mondjuk, hogy om mani padme hum, mert abban a hat szótagban benne van az öt Buddha. Ja, az om mani padme. Ja, és akkor van ugye a hum. Ez az öt Buddhának a mantrája. Tehát a bármi, de beazonosítjuk, hogy ez a harag, ez is Buddha, ez a vágy, ez is Buddha, ez a ostobaság, ez is Buddha, mondjuk ommáni padme hum. És akkor ezt bevezetjük az életünkbe. Nagyon egyszerű bevezetni. Mindenki ismeri a mantrát, csak egy fontos, hogy ez eszünkbe jusson. Abban a pillanatban beazonosítottuk, hogy ez igazából nem is harag, hanem ez Buddha. Ez Buddha, bölcsesség energia, Buddha. És akkor mondjuk a mantrát, ommáni padme hum. Jó? Ebből a hung, ugye a haragot tisztító mantra. Ja. És így tovább. Tehát ugye ezzel már foglalkoztunk. És akkor ilyen egyszerű, tehát borzasztó egyszerű. Csak észnél kell lenni. Tehát az ember, hogyha ezt érti, hogy tényleg már Buddhák vagyunk, és még a zavaros érzelmeink is a Buddháknak, Buddhák energiájának a kifejeződései, akkor ennyi a dolgunk. Jön a harag, ommáni padme hung, és tudjuk, hogy most miért is mondom a mantrát. Nem csak így automatikusan mondom, hát automatikusan mondjuk, az a jó, de tudjuk, hogy miért mondjuk automatikusan, tehát spontán mondjuk a mantrát, nem kell nagyon, hogy mondjam, hűhót csapni belőle. Hát természetesen mondjuk a mantrát, szokássá tesszük ezt, és akkor akkor közben tudjuk, hogy ez a mantra ugye néven nevezi azt, hogy most ez a harag, ez igazából nem harag, a harag csak a durva szintű kifejeződése a Buddhának, a mögöttes Buddhának a durva szintű kifejeződése. Ugyanígy a vágy, a nem tudás, az irigység, féltékenység, büszkeség, ez mind a durva szintű kifejeződése a mögöttes finom szintű Buddhának. És amikor mondjuk a mantrát, akkor ezt tudatosítjuk. Nem csak tudatosítjuk, mert a mantra ereje olyan, hogy meg is tisztítja. Tehát megtisztítja a durva szintű energiát, és hogy mondjam, fölkelti mondjuk így, fölkelti a finom szintű energiát. Ja? Tehát rá mondjuk, harag van, ommáni padme hung. Párszor elmondjuk, és akkor már tudjuk, hogy na ezzel megtisztul a harag, és megjelenik a harag helyett, ja, ugyanannak az energiának a bölcsesség oldala, vagyis a Buddha. Ja, ommáni padme hung. Ja, ugyanígy mindegyik érzelemmel. Az embernek általában az érzelmekkel van a gyakorlat életben legtöbb gondja, és nem tudjuk, hogy kell kezelni őket. Ugye megpróbálunk elfolytani, azt mondjuk, az érzem rossz, az érzem negatív, az érzem, meg kell szabadulni, ilyeneket mondunk. Ez mind ez a babonaság, tehát ez a félrevezetett babonaság. Ugye, sőt, a buddhizmust is, ugye, a buddhizmus azt mondja, hogy ne legyenek érzelmeink, meg hol mondja a buddhizmus ezt? A buddhizmus nem hülye, mert az érzelmektől nem lehet megszabadulni. Viszont az érzelmeket lehet kezelni, nagyon jól lehet kezelni. Tehát a legjobb módja, egyik legjobb módja ez, hogy amikor megjelenik az érzelem, akkor kimondjuk a mantrát, egy párszor elmondjuk a mantrát, és tudjuk, hogy ez ezáltal, hogy ez mit jelent, ez azt jelenti, hogy az érzelmetnek a durva megnyilatkozása már nem ragad el bennünket, mert tudjuk, hogy hát meg, mert ez is a Buddhának a Buddha energiának a durva szintű megnyilatkozása. És akkor mondjuk a mantrát, Om Mani Padme Hum, vagy Om Beddha Satum, az. Ja, vagy pedig más mantrákat is lehet mondani. Om Aum Beddha Guru Pema Sirum, abban is megvan az öt, ott is az Om Ahum, ugye az a testbeszéd, tudod, Benza, az a harag. Guru, az a, hogy hívják, gőg. Pema, az a, hogy hívják, az a vágy, ragaszkodás. Siddhi, az a irigységféltékenység. A hung, az pedig a nem tudás. Tehát Om Ahum, az a testbeszéd tudat. Benza, guru, pema, siddhi, hung. Jó? Tehát benza, guru, pema, siddhi, hung. Vagy pedig, hát az Om Mani Padme Hum más a sorrend, de az ugyanígy van. Az Om, ott az a büszkeség. Om, Ma, az a irigység, féltékenység. Ni, az az összes jelenti. Ni, Pe, az a vágy. Me, bocsánat, a Pe az a nem tudás, a középső. Me, az a vágy, ragaszkodás, és a hung az pedig a gyűlölet. Ja? Tehát akármelyik mantrát mondjuk, Om Ahum Beddha Guru Pema Siddhi Hung, Om Mani Padme Hum, Om Beddha Sato Hung, ami eszünkbe jut. Csak a fontos az, hogy tehát legyen mögötte gyakorlat. Ha nincs mögötte gyakorlat, akkor semmi se segít. Mert hiába mondjuk a mantrát, mint egy papagáj, hogyha nincs meg a kapcsolás. Ugye? Ez olyan, mint egy képernyő. Most itt ez a képernyő, és gyönyörű dolgok vannak rajta. Ott van rajta az öt Buddha család, igaz? De miért van ott a képernyőn? Mert van kapcsolás, igaz? Be van gyugva az elektronosságba. De hiába van itt a képernyőn, nem gyugjuk be az elektronosságba, akkor nem lesz rajta Buddha. Tehát van kapcsolás. Tehát a kapcsolásnak ott kell lenni, ugye? Az, hogy az ember gyakorol, tehát az Om Mani Padme Hum, az Om Beddha Sato Hum, Om Ahum Beddha Guru, az jelentéssel telik meg azáltal, hogy gyakoroljuk, és nem csak egyszer-egyszer kimondjuk. Egyszer-egyszer nincs kapcsolat, olyan, mint a nem, nincs bedugva a képernyő a elektromosságba, és akkor hol lesz rajta a kép? Nem lesz rajta a kép, igaz? Ja. Értető? Ezek nagyon egyszerű dolgok, azt akarom csak mondani, hogy borzasztó egyszerű dolgok, nagyon egyszerű, hétköznapi dolgok, ugye? Hát ezt Tibetben a legegyszerűbb írás tudatlan emberek használták, és eredménnyel, tehát nem csak a jógik, meg a tanult emberek. A legegyszerűbb, és működött az életükben mindez. Nagyon alapvetően működött. Nagyon működött. Ja? Tehát egy csodálatos szellemiség alakult ki a hétköznapi emberek között. Pásztorok, földművesek, nem tudtak írni, olvasni, és remekül működött minden, mert ezek annyira egyszerű és hétköznapi dolgok. Ja? És a mi életünkben ugyanígy tud működni, ugyanígy, nem kell nekünk agyon tanulni magunkat, meg agyon, de gyakorolni kell. Ezek az pásztorok, ezek minden nap, Minden nap itt gyakoroltak. Reggel gyakoroltak, este gyakoroltak, napközben dolgoztak. De mivel reggel meg este gyakoroltak, ugye kapcsolatok volt a gyakorlattal, ezért munkaközben is tudtak gyakorolni. De olyan nincs, hogy csak munkaközben gyakorolunk, az nem működik. Tehát reggel is gyakoroltak, este gyakoroltak, aztán munkaközben is tudtak gyakorolni. Ja? Például Nepálban voltunk, mikor volt ez? Ez 2000-ben. Ja. És akkor laktunk egy tibetiek, hát volt, aki a tibetiek házában lakott, volt, aki környékbeli lakásokban. Lényeg az, hogy ott minden hajnalban a tibetiek, az összes tibeti összegyűlt, és egész napra megcsinálták az összes pudzsát. Most úgy volt, hogy kérdeztük, hánykor kezdenek, és akkor mondták, hogy 6-kor. Oda mentünk 6-kor, már majdnem vége volt. Aztán akkor oda mentünk 5-kor. Hát akkor is teljes erővel gyakoroltak. Nem tudtunk olyan korán oda menni, hogy még ne kezdték volna el. Tehát órákig gyakoroltak minden hajnalban, az egész mindenki. Férfiak, utána mentek dolgozni. Minden nap órákig gyakoroltak, és utána mentek dolgozni. Ja? Tehát így működik minden, így működik. Tehát az ember csinálja, akkor működik. Hogyha azt mondja, hát csak a gyakorlati élet, akkor azt jelenti, hogy nem csináltunk semmit. De nagyon egyszerű, borzasztó egyszerű. Minden nap gyakorolunk, működik. 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 Ja? Olyan, mint a villany. Villany. Ha van villany, akkor csak be kell dugni, és akkor, amikor nincs villany, nincs elektromosság a vezetékben, akkor hiába dugjuk be. Ja? Tehát az a gyakorlás által lesz ugye elektromosság a vezetékben. Hiába dugod be, hogyha nincs villany, nincs elektromosság. Ugye? Ha nem csináljuk a rendes gyakorlást, akkor nincs. Az a generátor. Az a generátor, föltöltjük a rendszert, ugye elektromossággal, és utána napközben bebedugjuk, bebekapcsoljuk, és akkor működik. De ha reggel nem töltjük fel a rendszert, ugye elektromossággal, akkor hiába dugjuk be. Nem működik. Érthető ez? Érthető? Na. Na, akkor most felajánljuk az érdemeket. Jöjjön el az enyérdemáltalan minden látás alapot, tehát a negativitás ellenségei meggyőzem lesz ületés, öregség, betegség, halálból, lámától kavargó létezésnek hozzá elnyából szabadítsam meg a lényeket, sem barbával mindent ismerő, kondozom bozsodá. Példáját követünk, fejlődjek, ezért ajánlom, ez érdemet. Ez a lények által minden lény teljesítse, az érdemek bölcsesség, halmozását sem. Érdemes bölcsességből megszületők és tested abud a három teste által, termen által sosem a igazság vállása által, a szanga megrendíthetetlen törekvése állás, elajánlás kíváns, kölyöjjön már jó valóra, az ébredi szelleme, szülessen meg az okba, kikben találkoztam egy olyan fiatal, tibeti lányjal, ilyen, tudom, ilyen 18-20 éves volt. Ő mondta, hogy hát ő dolgozik, ugye jár, munkába jár. Előtte minden reggel 500 borulást megcsinál, és utána megy dolgozni. Na,